És már itt is van velem Vidákovics Attila, lassan tanár úrnak szólítanak. Szia!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjünk bele a plusz-minusz rovatunkba, ami a kripto korrepetálás, és azt beszéltük meg, hogy ma bányászatról fogunk beszélni, ezt még múltkor megállapodtunk.
Igen.
Na, szóval azt kell, hogy mondjam előjáróban, hogy egyre izgalmasabb, szóval olyan, mint egy sorozat, ami nem túl izgalmasan indul, de aztán utána valahogy elkezdünk nyomozni, hogy ki lehet a gyilkos, és akkor elkezd izgalmassá válni. Na, nekem pont ilyen a kripto. Így, nem tudom, hogy két hónap elteltével elkezdett érdekelni is, hogy a bányászatról mit kell tudni, arról ma egy pár infónk lesz, viszont előjáróban elolvastam egy CryptoWorld-ös cikket, hogy az amerikai szenátorok a bitcoin bányászat környezeti hatásait vizsgálják, és hogy nem, ma fogunk beszélgetni ezen túl egy ide kapcsolódó témáról is, ami a kriptobányászat és a hősugárzó kapcsolatát.
Igaziból a környezeti keresi. Hatása szorosan összefügg, hiszen ez a legerősebb és valóban megalapozott ellenérv a bányászat ellen, hiszen rengeteg energiát használ el, és ugye környezetszennyező. Úgyhogy az egyik oldal folyamatosan támadja a bitcoin bányászatot, vagy az egyéb kriptók bányászatát, hogy ezt azonnal meg kell szüntetni, hiszen már egy nagyobb országnak az áram felhasználását használja el a bitcoin, és ez folyamatosan növekszik, tehát az elmúlt, nem tudom, 10 hétben háromszor vagy négyszer döntöttünk rekordot. Egyébként ennek a társadalom szempontjából is, sőt a média, a manipuláció szempontjából is érdekes híre van, hiszen olyan elég nehéz elrejteni egy nagyobb bányát. El lehet, vannak ilyenek, de hát látjuk azt is, hogy amik nincsenek titkolva, hiszen legálisan létesített bányák, ezek nagyon-nagyon sokszor pont olyan érdekcsoportokhoz köthetők, akik folyamatosan támadják a bitcoint a környezetszennyező hatásuk miatt, de ezt menjünk vissza szerintem.
De ez ilyen ezzel validálják magukat, vagy ezzel védekeznek? Szóval, hogy ezzel elterelik a figyelmet?
Hát ők pontosan tudják, hogy ez nekik hosszú távon egy nagyon keményen megtérülő befektetés.
Hát értem, de miért támadják akkor? Nyilván ez ilyen gumicsont.
Mert környezetszennyező, hát miért a zöld párt, a német zöld párt mit csinált? Folyamatosan környezet szennyezés ellen volt, de azért megszavazza a kőszénbányákat meg, hogy szénerőművekkel állítsunk áramot, hát mert éppen ez az érdeke. Egyébként meg ez egy propaganda, nagyon könnyű népszerűvé válni, hogyha a környezetvédelem mellett állunk.
Védjük a gyerekeket, szóval hát, ezzel nem nagyon tudsz mit csinálni.
Pontosan, és akkor azon persze lehet vitatkozni, hogy mennyire van veszélybe a bolygó környezete, ehhez nem értek különösebben, de hát azt gondolom, hogy azért jó lenne védeni, azért vannak észszerű határai ennek. Mit mondanak azok, akik pedig nagyon védik a bitcoin bányászatot? Ők azt mondják, hogy zöld energiával is lehet áramot termelni, és át kell, hogy álljon a bitcoin, hogy zöld energiából nyert árammal bányászunk bitcoint.
Termelne eleget?
Hosszú távon megoldható lenne, csak éppen, hogyha elő lehet állítani ennyi zöld energiát, és azt a bitcoin bányászatra használjuk föl, akkor nem használjuk föl olyan dolgokra, amik viszont a hagyományos energiaforrásokat használják. Tehát igaziból ez sem egy erős érv emellett. Tényleg, egyébként ebből a szempontból én elég objektív vagyok a bitcoin bányászat szempontjából úgy, hogy függő vagyok, tehát van egy bitcoin bányászati függőségem, és súlyos elvonási tüneteim vannak.
Ez komoly, de már milyen elvonási tünet?
Hát tavasz óta nem bányászok.
Ja, de ez már az addiktológusod mondta, hogy ne bányász, vagy ő jársz addiktológushoz?
Hát nem, ez kiszámolja az ember, hogy mennyi, hát ugye...
Nyilvánvalóan viccből kérdeztem, hogy jársz addiktológushoz, de hogyha függő vagy, tehát hát, hogy te ugye, akkor igazából függő vagy, ugyanúgy függsz tőle, csak most abstinens vagy.
Igen, így van.
És miért?
Azért, mert már nagyon nem éri meg, tehát még a 21-22-es tél alatt, hogyha összeadtam, amit termel a bánya, meg hogy nem kell fűteni a házat a bányák mellett, mert kifűtöttem vele a házat, így amennyit spóroltam a fűtésen, meg amennyit termelt a bánya, úgy pozitívba jöttem ki az áramdíj mellett. Ez ma már nincs így, úgyhogy még a fűtés számlát, ha belekalkuláljuk, sem éri meg. bányászni.
Van egy olyan hősugárzó, ami bányászik is.
Igen, de ott, amit említettem, hősugárzót, az nyilván nem egy hatékony fűtőeszköz, azt egy normális háztartásba egy pár órára bekapcsolják egy héten, hogy ne fagyjanak szét, és akkor az úgy elviselhető. De hát ha valaki megpróbál hősugárzóval kifűteni egy családi házat, akkor az biztos, hogy sok milliós fűtőszámlát fog eredményezni, ezzel szemben azért vannak hatékonyabb fűtőmódszerek, és most nem az ilyen új hőszivattyús dologra gondolok, hanem egy egyszerű gázkazánnal azért már sokkal olcsóbban fűtesz, még az ilyen gázárok mellett is.
Na, de várjál, ez egy kicsit bontsuk ki azért, mert ez a környezeti hatásokkal összefügg ez a téma, hogy feltaláltak egy olyan fűtőtestet, vagy egy olyan hősugárzót, ami egyben egy számítógép, ami kriptobányászatra alkalmas.
Ezt nem kellett feltalálni, mert önmagában egy bitcoin bányagép az fűt, mint az állat. Tehát azt kell elképzelni, hogy ugye maxon pörgeti az ember, ennek ugye a processzorok felmelegedése szab határt, úgyhogy azok pedig ilyen 90-92 fokon mennek, mert úgy a leghatékonyabb. És két baromi erős ventilátor nyomja át, és onnan nagyon meleg levegő jön ki, olyan meleg levegő jön ki, mint egy nagyon meleg, nagyon forró hajszárítóból, csak az átmérője az körülbelül 10-szer akkora, mint egy hajszárítónak, vagy talán még nagyobb, és sokkal nagyobb lendülettel jön ki, tehát borzasztóan jól fűt. Egyébként jobb, mint egy hősugárzó, de ez hangos.
Ja, cserébe hangos. Tehát viszont egyszer fölfűtöd a lakást, az jó hangos. De várjál, de hogyha folyamatosan kell bányászni.
Folyamatosan kell bányászni, tehát általában nem a hálószobájába tartja az ember a bányagépeket, hanem a pincéjébe,
vagy valami. Ez is új nekem. Igen.
Hát ugye most ketté lehet választani, ilyen mélyen nem akartam belemenni, túl hosszú lesz a műsor, hogy milyen eszközzel bányászunk, mert különböző konszenzusok, különböző projektekre másmilyen megoldással bányászunk, tehát még a Monero-ra lehet nagyon jó, nagyon drága processzorokkal bányászni, a legtöbb hálózat videókártyákkal, nagy teljesítményű videókártyákkal, a bitcoinra pedig célgépekkel, és ezek az ASIC minerek, tehát ASIC bányagépek, ezekről beszéltem eddig, hogy nagyon hangosak és nagyon fűtenek.
De mi szabja meg, hogy mivel bányásszál egy kriptoeszközre?
Hát az algoritmus, ahogyan bányászni kell, illetve, hogy az adott hálózaton, tehát most a bitcoinról, vagy a régi Ethereumról, vagy akármiről beszélünk, hogy mennyi bányagép van, és mekkora a bányász kapacitás rajta, mert hogyha ez meghalad egy bizonyos határt, akkor ez célgépekre van szükség.
Akkor beszéljünk egy kicsit arról a törekvésről, ami ugye az Egyesült Államokban ütötte föl a fejét, ugyanis az történt, hogy van az Ed Markey nevű szenátor, aki támogat egy olyan törvényjavaslatot, ami nagyobb átláthatóságot követel a bányászoktól a környezeti hatásukkal kapcsolatban. De vajon miért merült fel ennek az igénye? Tehát, hogy ez egy társadalmi igény lehet, vagy
elég egyszerű igény, tehát ez társadalmi, nyilvánvalóan társadalmi igény, mert tömegek követelik, hogy ez a környezetszennyező hatás, ez valahogy drasztikusan csökkenjen.
Ez és valamilyen lobbyerő.
Igen, de hát igen, tehát először is ez egy népszerű dolog erről beszélni, de ez egy megalapozott dolog, ez nem egy mondva csinált probléma, ez egy megalapozott probléma. Ezzel szemben azért látjuk, hogy milyen tendenciák vannak. Komoly érdekcsoportok tesznek bele dollár 10 milliókat, hogy bányákat létesítsenek, arra alapozva, hogy a ma kibányászott bitcoin az néhány év múlva a sokszorosát fogja érni, és erre megvan a tőke, hogy megfinanszírozzák, és ez 3-5-10 éves távlatban úgy gondolják, hogy egy nagyon jó befektetés, úgyhogy lépnek, és építik a bányákat. Ez az egyik út, és ebből nagyon sok van, egyébként pont Amerikában rengeteg ilyen bánya készül. Hol éri meg bányát csinálni? Egyébként ahol hideg van, és olcsó az áram. Tehát azért a skandináv államok északi részein ott nagyon sok bánya van, ott ők tudnak olcsó áramhoz jutni, és nem kell hűteni, mert ezeknek a gépeknek a teljesítménye az drasztikusan növekszik, hogyha jó a hűtés, de hát a hűtés is drága. Tehát gondoljunk bele, hogy mondjuk ott, ahol 40 fok van az év 365 napján, ott még a légkondit is fizetni, és mondjuk benn van egy hangárba 10-20 ezer ilyen gép, tehát az úgy nem igazán működik, illetve tud működni, csak sokkal kisebb teljesítménnyel, hiszen vissza kell venni a bányáknak a teljesítményét.
De akkor azt gondolom, hogy több az északi országokban több bánya van, tehát valaki már csak financiás okokból fogja magát Ott, ahol 40 fok van, és elmegy az északi országokba, és ott telepíti a bányáit.
Sok bánya van, illetve azért egyre hatékonyabbak a hűtési módszerek is, illetve nagyon sokféle megoldás van. Van, ahol ezt vízzel hűtik, a vízhűtést mondjuk egy nem ipari méretű, de egy ilyen középkategóriás bányába, hogy simán megcsinálják, hogy egy medencét fűtenek azzal a vízzel, amivel hűtik a bányákat.
Jó, tehát igazából a törekvések megvannak arra, hogy ez fenntartható legyen.
A törekvések megvannak, és most a medence példából hallottam, hogy életet, tehát valós élő példa van arra, hogy egy uszoda azon panaszkodott, hogy drága fűteni a melegvizes medencét. Kiszámolták, hogy hány bányagép tudja ezt fűteni, és hajtják a bányákat, úgyhogy onnan meg egy plusz bevételre tesznek szert. Amit kifizetnek egyébként fűtésre, az meg nagyjából azonos azzal, amit eddig kifizettek, de hát egy viszonylag nagy beruházásról van szó ilyenkor.
De akkor azt áruld el, hogy mennyit lehet bányászni, ez még nekem mindig nincs meg, hogy a mondjuk egy medence felfűtésének energiájával, amit ugye a bányászatra használnak először, a mennyi kriptoeszköz lehet bányászni? Ez mitől függ?
Ez nem tervezhető hosszú távon, tehát nem tudjuk előre megmondani, hogy az mennyit fog hozni, úgyhogy ebben a részében bízni kell, ami kiszámolható és tervezhető, hogy mennyi energiát fog elfogyasztani, és mennyi hőenergiát termel.
De akkor túlig ott se tudsz mondani?
Hát elég tág az intervallum, tehát most ha mondok egy olyan példát, hogy volt olyan, hogy egy körülbelül olyan 2 millió forintos beruházással én tudtam bányászni naponta 100 000 forintot, ez egy rövid időszak volt, akkor ez egy rendkívül jó befektetés volt. Egyébként nagyjából eltelt, tehát azt lehetett mondani, hogy hónapon belüli megtérüléssel működött. Ott nem számított az áram, mert mindenre kifizettem mondjuk 40-50 000 forint áramdíjat.
Ja igen, és azután mennyit fizettél ki, és az nem...
De nem, hát ezután. Tehát ez azt jelenti, hogy nekem ez hozott egy hónapban mondjuk durván 2,5-3 millió forintot, és ehhez képest jelentéktelen volt az a 40-50 000 forint.
Na igen, de hogy most mennyit? Tehát így az energiaválság óta.
Nem, hát itt hogy mennyit hoz? Itt az a kérdés, mert ugyan fölmentek az áramárak, de nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogy az, ami akkor egy rövid időre egyébként hozott mondjuk körülbelül napi 100 000 forintot, az mondjuk ma hoz 30-40 forintot.
Az nagyon nagy különbség.
Igen. És most két szélsőséget mondtam, de valós példa, és ez ugrál, tehát ennek megvannak a ciklusai.
Tehát most leálltál, de lehet, hogy nem tudom, 2 hónap múlva újra lesz.
Hát ugye jövő tavasszal itt van a felezés, a bitcoin felezés, arra rá nagyjából az eddigi tapasztalatok alapján, ugye 4 évente van, körülbelül 4 évente van a bitcoin felezés, ez azt jelenti, hogy egy blokkból mennyit bányászunk ki, mennyi bitcoin üti a markát a bányásznak, ez 4 évente feleződik, tehát azok a bányászok, akik most bányásznak, azok általában visszatartják a kibányászott bitcoinjaikat, és várják, hogy a piac változzon. Ugye most azért lent van a bitcoin ára elég rendesen.
Most kell venni?
Nem adunk befektetési tanácsot.
Ez így van, bocs.
Jó, azt tudom mondani, hogy amennyi pénzből én tudok, én folyamatosan vásárolok. Ha megtörténik a felezés, akkor ugyanazzal az energia befektetéssel már fele annyi bitcoinhoz fognak jutni a bányászok. Ez azt jelenti, hogy amikor ők piacra dobják, akkor sokkal drágábban éri meg nekik piacra dobni, úgyhogy az eddigi ciklikus hatás, amiből már azért 3 erőset megéltünk, az azt mutatja, hogy nagyjából a felezés után egy 1/2 évvel elkezdenek fölmenni az árak, és nagyjából rá 1 évre meg már masszívan erős jó áron lehet eladni a bitcoinokat.
Visszatérve ide erre az Egyesült Államokbeli példára, akkor ez valószínűleg egy ilyen kampány hack, nem? Tehát amit ott itt most próbálkoznak, amivel próbálkoznak, az egy ilyen inkább politikai döntés.
Hát igen, tehát azért amikor politikus valamiről beszél, akkor az általában a saját népszerűségéről szól. Ezzel együtt nem lehet szembe menni azzal az állítással, hogy valamilyen szabályozás erre is kell, tehát ki kell találni valamit, és normális keretek közé kell terelni ezt a fogyasztást. Ráadásul ez nem növekedhet így a végtelenség, mint ahogy most is növekszik, tehát amikor mondjuk egy évvel ezelőtt ez elképesztően téma volt, hogy milyen környezetszennyező a bitcoin, ahhoz képest ma már a dupláját fogyasztja.
De miért?
Mert egyre többen bányásznak.
Ja, oké, okay. azt hittem, hogy más technikai igényei vannak.
Egyébként pont ebben az időszakban nem történt olyan technikai innováció, amivel olyan nőtt volna a bányáknak a teljesítménye, de ilyen is szokott történni. Viszont azt is látni kell, hogy ugye a bitcoin így megszületett, ennek jó oka volt, ma már nem lesz idő, de szerintem legközelebb ezt folytassuk, hogy pontosan mit csinál egy bányász és hogyan bányászik. Akkor ez volt az egyetlen egy technika, amivel igazságosan lehetett biztosítani a demokratikus működését egy pénzrendszernek, tehát ez volt az egyetlen egy olyan fundamentum, ami megoldható a világ minden részén, hogy bárki tudjon előállítani bitcoint, így a monetáris politikája az teljesen igazságos marad a hálózatnak, és hát akkor még nagyon pici teljesítménnyel is lehetett bányászni, tehát bármilyen otthoni számítógéppel tudtál bitcoint bányászni.
Hát ez az, most ez a kérdésem, tudod, hogy ezzel a laptoppal tudok-e?
Nem. De hát valószínűleg nem. Tudsz, csak nagyon nem éri meg.
Még nagyon lassan, gondolom.
Hát nagyon lassan, mert mit tudom én, egy jó pár év alatt néhány fillérnyi bitcoint kibányásznál vele, és kifizetnél rá több ezerszer annyi áramot.
Akkor viszont még ugyanide, ehhez a témához egy olyan kérdést hadd tegyek fel, hogy mint ahogy a porszívók is fejlődtek az elmúlt években, meg az autók is, például ez tök jó példa, hogy ami mint az 1.8-as kocsiból, amit volt 120 lóerő, ma már a
300 lóerő fölött vagyunk, így van.
Így van, és az 1.2-es autók, vagy az 1.1-es autóknak van, tehát egy kis pici motorral, abból kihúznak egy csomó lóerőt. De ez igaz például a porszívóra, hogy nemrég vettem új porszívót, és kerestem azt a watt számot, amit azelőtt használtam, de hát kiderült, hogy már olyan nincs is, tehát hogy már jóval kevesebb energiából több, illetve kevesebb wattból több energiát ki lehet nyerni.
Hát ez
igaz lesz a bitcoin bányászatra
is? Hát ez
is
folyamatosan igaz. Azért mondtam, hogy pont az elmúlt egy év az egy olyan időszak volt, amikor nem jelent meg hatalmas innováció, kisebb teljesítménydövelések igen, de hát itt azért nagyobb az ugrás, mint az autók lóerejében. Tehát mondjuk 2015-ben vagy 16-ban, nem tudom, amikor a S7-es, Antminer S7-es bányagép megjelent, az egy szenzáció volt, hiszen ez egy mérőszám, hogy milyen számítási kapacitással bányászik egy gép. A 7 terahash tudott számolni, most maradjunk annyiban, hogy a 7-es, a kiindulunk, és 15-16-ról beszélünk, azt hiszem 16 volt, de most ez lényegtelen, egy bizonyos áramfogyasztás mellett. Ma ez ott tart, hogy ugyanemellett az áramfogyasztás mellett tud körülbelül 200 terahash számolni. Tehát a 7 kontra a 200.
Ja, az viszont már nagy fejlődés.
Nagy fejlődés, és hát várhatjuk, hogy ez a jövőben sem fog megállni.
Folytatjuk itt a beszélgetést, oké?
Okay? Jó.
Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa alapítójával. Pár perc türelmet kérünk, és jövünk vissza.